Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket. Elérkeztünk téma sorozatunk negyedik előadásához, amelynek ez a címe Jézus Krisztus, az ember fia. Nyissuk meg Istennek igéjét, és Pál apostolnak a zsidókhoz írott leveléből szeretnék egy indító gondolatot olvasni. Pál apostolnak a zsidókhoz írott leveléből az 5. fejezet 7. versétől a 9. versig terjedő szakasz szeretném idézni. Az 5. fejezet 7. versétől így hangzik Istennek igéje: ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. A krisztológiával foglalkozó körében elég sok vitát, sokféle magyarázatot indított el Pál apostolnak ez a kijelentése. Önmagában olvasva bizony elég komoly horderejű kérdések felvetésére ad okot ez az igevers. Olyan kérdések felvetésére, hogy vajon egész életében kellett Jézusnak ilyen kétségbeesetten tusakodni, vagy csak egy alkalommal? Vajon azt akarja az apostol ezzel mondani, amit itt leírt, hogy Jézus nem volt tökéletes? Vajon csak az atyának való engedelmesség gyakorlása által jutott el a jellembeli tökéletességre? Ha ezeket az előbbiek szerint kell érteni az apostol üzenetét, akkor viszont azonnal újabb kérdések fogalmazódnak meg, és pedig len az, mikor jutott el Jézus a tökéletességre. Hol van életének az a forduló pontja, amikor már azt mondhatjuk rá, hogy na igen, most már tökéletes. A legáltalánosabban elfogadott értelmezés azzal próbál választ adni erre az ige szakaszra, hogy Jézusnak, mint Isten embernek, két természete volt, egy isteni és egy emberi. Mivel Jézus szerintük emberi természetében hozzánk hasonló örökséggel született, ezért ebből az állapotból az isteni természet segítsége által tudta legyőzni az emberi természetét, és így tudott tökéletességre jutni ahhoz, hogy üdvösség szerző lehessen. De hogy ne a saját szavaimmal mondjam el ezt, hadd idézzek egy ilyen magyarázatot erre az igeversre. A már korábban is többször fölhasznált forrást szeretném ez alkalommal is használni. Vankó Zsuzsának a Jézus Krisztus a testélet Isten című tanulmányában a 18. oldalon írja, majd a szombatiskolai lecke az 1986. május 17-i tanulmányában a következőket írja ezzel kapcsolatban. Jézusnak két született természete volt, egy szent, romlatlan isteni, és egy romlandó, az én központúság öröklött hajlamaival megterhelt emberi természete. Ebben valóban rendkívüli kivétel volt az emberek között, hogy a tipikus emberi természete mellett egy szent, romlatlan, tökéletes isteni természete is volt. E két természet hátterén azonban ugyanúgy kellett kifejlesztenie a saját jellemét, a csecsemőkortól fogva a haláláig, mint nekünk. Zsidó 5.9 nyilvánvalóan tanúskodik a fentiek igazságáról. Úgy szól Jézusról, mint aki földi élete folyamán tökéletességre jutott. Nem születési adottságból tehát Jézus tökéletesen igaz élete, hanem jellemfejlődés által érte el ezt a magaslatot. Ez az ige nem Jézus preexisztens, azaz földi születése előtt létező, és földi szolgálata idején is megőrzött tökéletességről szól, hanem arról a tökéletességről, amelyre emberfiaként jutott el, ami a jellem fejlődésében megnyert csaták eredménye volt. Az ige arról a küzdelemről beszél, amit Jézus testének napjaiban vívott. Tehát nem csupán a pusztában, a Gecsemáné kertben, vagy a keresztnél megharcolt csatákról van szó, amelyeknél mi is egy kicsit jobban látjuk súlyos terhét, hanem egész földi életéről, arról a súlyos küzdelemről, amelyet annak minden napján viselt. Eszerint tehát naponként vívta Jézus a maga harcát könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltások és könnyhullatások között. Nem akarok semmit kiemelni ebből a szakaszból, inkább ennek a hátterén, ennek a magyarázatnak a próbájaként több dolgot is meg kell vizsgálni a Biblia és a bizonyságtétel mérlegén. Egy kicsit megint kérdéseket szeretnék először fölvetni. Valóban állandó küzdelemben volt Jézusban az isteni és az emberi természet egymással? A bűnös emberi természet és a bűntelen tiszta isteni természet tusakodott egymással, ez szerint az idézet szerint. Ugyanakkor azt is mondja, hogy Jézusnak nem születésbeli adottsága volt a tökéletesen igaz élete. Én oda tenném ez elé, hogy valóban? Valóban nem születési adottság volt, hanem jelenfejlődés által érte el a tökéletességet? Valóban csak egy egész életen át tartó küzdelem által jutott el Jézus jellemének a tökéletességére? Ezeket szeretném nyitott kérdésekként hagyni most. És legelőször is Jézusnak az Istenember mi voltából adódó kettős természetével kapcsolatban szeretnék egy nagyon fontos dolgot tisztázni. Ugyanis ennek a tisztán látására nagyon nagy szükség van. Jézusban ugyanis az isteni és az emberi természet a bizonyságtételek szerint egyesült. Nem külön választottan volt, hanem egyesült. Hadd idézzek a bizonyságtétel soraiból ezzel kapcsolatban. Az 5. kötetű bibliai kommentár 1129. oldalán, 30. oldalán található. Habár Krisztus isteni dicsősége egy időre el volt leplezve és homályosítva a felöltött emberi mivolta által, de nem szűnt meg Isten lenni, amikor emberré vált, az emberi nem foglalta el az isteni helyét, sem az isteni az emberi helyét, ez az istenség titka. A két kifejezés, emberi és isteni, Krisztusban szorosan és elválaszthatatlanul egy volt. Mégis egy külön személyiséget alkottak. Emberi és isteni titokzatosan egyesült. Ember és Isten egyé vált. Ebben az egységben találjuk meg az elbukott faj reménységét. Krisztusra tekintve emberi mivoltában Istenre nézünk, és a dicsőségének ragyogását látjuk benne, az ő személyének kifejezésre juttatott képmását. Vájtesvérnő azt fogalmazza meg ebben a két szakaszban, hogy az a két kifejezés, isteni és emberi, Krisztusban egyesült. Emberi és isteni titokzatosan egyesült. Számunkra felfoghatatlan csoda, az Isten titka ez, hogyan volt lehetséges, hogy ez a kettő egyesült. Amikor Krisztusra nézünk emberi mivoltában, akkor Istenre nézünk, és az ő dicsőségének a ragyogását látjuk benne. Nem az isteni természetében, hanem az emberi természetében látjuk ezt. És ez újra és újra hangsúlyossá válik a bizonyságtétel soraiban, hogy Jézus az emberi mivoltában, az emberi természetében hordozta a tisztaságot, a szentséget. Ez az egyesülés, amiről itt olvastunk az előbb, annyira mély és valóságos volt, hogy a kinyilatkoztatás következetesen arról beszél, hogy Jézus, mint ember tette láthatóvá az Isten jellemét és természetét. Amikor Jézus a tanítványaival beszélget egy alkalommal, akkor azt mondja nekik, aki engem látott, az látta az atyát. Vagy másik helyen Pál apostol a Kolossé beliekhez írott levelében azt mondja, mert ő benne lakozik az Istenség teljessége, hogy testileg. Nem az isteni természetben. Nem az emberitől elvonatkoztatva, hanem a testében. Az emberi természetében lakozik az Istenség teljessége. Ennyire mély volt az egység Isten és az ember között. Vájtestvérnő azt írja még ehhez, kiegészítésképpen, ő az Atya megtestesítése, és Isten igéjének neveztetik. Isten elküldte fiát a világba, Istenségét emberibe öltöztette, hogy az ember elviselhesse a láthatatlan Isten képmását. Ismerté tette szavaiban, jellemében, erejében és fenségében Isten természetét és tulajdonságait. Az Istenség átvillant az emberin enyhített és tompított világosságban. Isten törvényének megtestesülése volt, ami jellemének másolata. Nagyon határozott hangsúlyokat kapunk ebben a szakaszban, istenségét emberibe öltöztette. Ismertétette Isten természetét és tulajdonságait, mondja Vájtestvérnő. De az emberi természetében, tompított vonatkozásban, de maga az Isten vált láthatóvá Jézus emberi természetén keresztül. Isten azonban csak az emberrel egyesült, de nem a bűnnel. Isten soha nem egyesül a bűnnel, a Biblia nagyon határozottan kimondja ezt, hogy Isten gyűlöli a bűnt. A bűnöst viszont szereti. Annyira szereti, hogy kész volt hozzá hasonló testben emberré válni, vele egyesülni. Ez a test azonban teljesen mentes volt a bűn fertőzöttségétől. Mert ha Jézusnak is bűnös emberi természete lett volna, akkor az embersége is megváltásra szorult volna. De akkor nem lehetne a mi megváltónk. A Biblia ugyanis nagyon hangsúlyossá teszi azt, az ember Jézus Krisztus, ami megváltunk és közben járunk. Amikor Pilátus előtt áll Jézus, Pilátus lehet, hogy nem tudta, hogy éppen a Szentlélektől ihletve mutat rá Jézusra, és mondja ki azt, hogy imhol az ember. Egy másik alkalommal Pál apostol fogalmazza meg a Timóteushoz írott levelében, és ott teszi hangsúlyossá, hogy csak egy közben járunk van, és ez az ember Jézus Krisztus. Mindenhol újra és újra Jézussal, még a megdicsőült állapotában is az embert hangsúlyozza a Biblia. Ellen White éppen ezért teszi nagyon hangsúlyossá, szinte refrénszerűen található ott az írásaiban, hogy Jézusnak az emberi természete is tiszta volt a bűn minden foltjától. Hadd idézek néhány mondatot. Semminémű aggodalmunk sem kellene legyen Krisztus emberi természetének tökéletes büntelenségére vonatkozóan. Mitől nem kellene aggódnunk? Hogy Krisztus emberi természetében büntelen. Nem az isteni természete büntelen, hanem az emberi természete. A másik azt mondja, egyetlen pillanatra sem volt benne gonosz hajlam. Egy harmadik szintén hozzáteszi, idézett Vájtestvérnőtől, mint az emberiség feje, emberi természetet öltött magára, de nem az emberiség bűnösségét. Újra és újra tehát ott találjuk azt a hangsúlyt, szinte refrénszerűen, Vájtestvérnő óvó figyelmeztetéseként, Jézus felöltötte ugyan az ember természetét, de nem a bűnösségét. Ő benne egy pillanatra sem volt ilyen. Semmi aggodalmunk sem kell legyen afelől, hogy ő teljesen tiszta volt emberi természetében. Egy ilyen egység hátterén, ahogy Jézusban az isteni és az emberi egyesült, teljesen kizárt az, hogy Jézusban állandó küzdelmet vívott egymással az isteni és az emberi természete. Jézus küldetésének a lényege is az volt, hogy emberként győzzön, és nem istenként. Ha Jézus az istenségéből áradó erővel győzött volna, akkor ezzel nem bizonyíthatta volna azt, hogy Ádám bűnesete nem volt törvényszerű, hogy Ádám megmaradhatott volna Isten mellett. Mert Ádámnak emberként kellett győzni ott az Éden kertjében. És Jézus Ádám helyébe lépett, Jézusnak szintén emberként kellett győzni. Semmiképpen sem az isteni természetével győzte le az emberi természetének bűnös hajlamait. Mert akkor ő istenként győzött, nem emberként. Jézus ezért nevezi második Ádámnak a Biblia. Hadd idézek néhány sort Vájtestvérnő írásából. Mint az atya szeretett fia, ott kezdte munkáját, ahol az első Ádám. Önként lépett arra a talajra, amelyen Ádám elbukott, s helyrehozta Ádám hibáját. Sátánt ugyanazzal a természettel győzte le, mint amely felett Sátán győzelmet nyert az Édenben. Krisztus az ellenséget az ő emberi természetében győzte le. A megváltó istenségének ereje el volt rejtve. Ő emberi természetben győzött, Isten hatalmára támaszkodva. Visszavezetve a gondolatokat az előbbi felolvasott idézetre, a Jézus Krisztus a testélet Isten című tanulmány gondolatára, ahol arról olvastunk, hogy Jézus az isteni természete által győzte le az emberi természetének bűnös hajlamait, és így jutott tökéletességre. Na, ezeknek az idézeteknek az alapján ez teljesen kizárt. Jézusnak csak emberként lehetett győzni. Abban a pillanatban, ha ő az isteni természetéből veszi kölcsön, úgymond, a küzdelemhez az erőt, és az isteni természetével győzi le magában, az emberi természetében a bűn hajlamait, akkor meghiúsult a megváltás. Sátán azonnal kopogtatott volna Istennél, és azt mondja, hogy ez szabálytalan. Én nem azzal vádoltam az Istent, hogy az Isten nem tudja betartani az ő törvényét, hanem hogy az ember nem tudja betartani. Jézusnak tehát emberként kellett megállni. Ádám helyére kellett lépni. Ezért nevezi őt a második Ádámnak a Biblia. Hadd vezessek föl néhány gondolatot. Minden emberi következtetést mellőzve próbáljuk egy kicsit pontokba szedni, hogy az ihletett kinyilatkoztatás miért is mondja második Ádámnak Jézus. Talán a leghangsúlyosabbá azt teszi a Biblia, hogy Jézus életének a kihatása olyan, mint amilyen volt Ádámé. Ellentétes hatással ugyan, de minden emberre kihatóan. Ahogy Ádám életének a következménye, tettének és cselekedetének a következménye minden emberre kihatott, na ugyanúgy Jézusnak a cselekedete is, élete is minden emberre kihatott. Hadd idézek két verset Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből az 5. fejezet 18.-19. verseiből. A 18. versében azt mondja Pál, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Párhuzamba állítja a két Ádámot, és azt mondja, hogy az egyik bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, a másiknak az igazsága által minden emberre elhatott az életnek igazsága. A következő versben megint egy párhuzamállítással találkozunk, a 19-be, ahol azt mondja Pál, miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek. A hatás tehát ellentétes, de ugyanúgy érvényes minden emberre. Na, ezt teszi a Biblia a leghangsúlyosabbá, amikor arról beszél, hogy Jézus a második Ádám. Azonban még tovább is mehetünk, hiszen második Ádámnak mondható Jézus azért is, mivel az emberiség történelme folyamán ő volt a második ember, akinek a születése közvetlenül az Isten teremtő hatalma által történt. Nem volt az emberi családban, az emberi történelemben Jézushoz hasonlóan másik, csak az első Ádám és ő, akinek a születése közvetlenül az Isten kezéből került ki. Bár meg kell jegyezni, hogy éppen a zsidókhoz írott levél alapján, amit az elmúlt héten tanultunk, a többi gyermekekhez hasonlóan kellett neki is megszületni. Ugyanolyan módon született, ugyanúgy testből és vérből valóként kellett megszületni, de a származása az már nem azonos a többi gyermekéhez. Jézus ugyanis nem emberi magból született, mint a többi gyermek, hanem ő a Szentlélektől született. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, amikor Mária az angyal előtt ott áll tanástalanul, és azt kérdezi, hogy de Uram, hát miképpen lehetséges az, holott én férfit nem ismerek? Akkor azt mondja néki az angyal, a magasságos ereje árnyékoz meg tőled. És ami születik is, szentnek hivatik, mert a Szentlélek fog teremtő erővel a te életedbe lépni. És hogy mit kell érteni az alatt, hogy a magasságos ereje árnyékoz meg, itt megint hadd hangsúlyozzam azt, ne mi próbáljuk ezt magyarázni, mert nagyon sokféle elképzelés létezik. Van olyan, aki azt gondolja, hogy igen, a Szentlélek termékenyítette meg az asszony pete sejtjét, és így lett Jézus Isten és ember. De ez egy következtetés, ez egy emberi teória. Mit mond az Isten igéje, a kinyilatkoztatás? Egy másik helyen a zsidókhoz írott levélben, a 10. fejezet 5. versében azt mondja a Biblia, azért a világba bejövetelekor így szólt, testet alkottál nekem. Ezt kell érteni az alatt, hogy a magasságos ereje árnyékoz meg. Maga a Szentlélek formálta, alkotta meg Jézus természetét, testét, emberi lényét. Nem egyszerűen egy mag, egy emberi mag termékenyült meg a Szentlélektől, hanem az Isten teremtő műve történt ott, akkor. És hogy ez mennyire így van, hadd idézzem a bizonyságtétel sorait, ahol
kategórikusan kimondja bájtestvérnő ezt, amit eddig is mondtam. Emberi természetét Isten teremtette. Mégsem voltak birtokában még angyali erők sem. Természete emberi volt, a miénkkel azonos, emberi teste és emberi értelme volt. Csontunkból való csont és húsunkból való test volt. Az első mondat az, amire szeretném a figyelmet irányítani ebből a szakaszból, hogy emberi természetét az Isten teremtette. Ahogy azt a zsidókhoz írott levélben olvassuk is, hogy e világba bejövetelekor így szólt, testet alkottál nekem. Valószínű, hogy éppen ezek miatt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott első levél 15. fejezet 45. versében az utolsó Ádámnak Jézust. Ugyanis az emberiség történelme folyamán Jézus volt a második, de egyben az utolsó is, aki közvetlenül az Istentől született. Nem fog a történelem folyamán még egyszer olyan ember lenni, és nem is volt Jézus előtt, Ádámaikat kivéve, aki közvetlenül az Isten kezéből került volna ki, aki közvetlenül az Isten teremtő műveként született volna bele a világba. Ez csak az első Ádám volt, és a második Ádám, Jézus Krisztus. Az emberi nemzetségnek a reprezentánsa, a vezére. Bájtestvérnő így ír ezekről a gondolatokról. Krisztust második Ádámnak nevezi az írás. Ott kezdte munkáját, ahol az első Ádám. Önként lépett arra a talajra, amelyen Ádám elbukott, s helyrehozta Ádám hibáját. Krisztus földre jött. Emberi természetet öltött, mint az ember képviselője állt itt, hogy megmutassa a sátánnal folytatott küzdelemben, hogy az ember, melyet teremtett, az atyával és a fiúval fenntartott kapcsolat által engedelmeskedhet minden emberi előírásnak. Azért jött, hogy az elveszett faj élére álljon, a veszni látszó csatában vállalta a vezér szerepét, hogy győzelemre vigye népét. Ádám helyére állott Krisztus a kísértések pusztájában, hogy kiállja a próbát, amelyben Ádám nem tartott ki. Ezek az idézetek nagyon egyértelművé teszik, hogy azért is nevezi tehát második Ádámnak Jézust a Biblia, mert ott kellett kezdje a munkáját, ahol az első Ádám veszített. Azt kellett jóvá tenni, amit Ádám az első elrontott. Ádám helyére kellett álljon Jézus, és azt kellett jóvá tenni, ami ott az Édenben elromlott. De második Ádámnak mondható Jézus még azért is, mert ugyanolyan tiszta és szent volt, a bűn belső foltja nélküli volt, mint az első Ádám, amikor az Isten kezéből kikerült. Szintén a bizonyságtétel sorait hadd idézzem ezzel kapcsolatban. Krisztust második Ádámnak nevezi az írás, tisztaságában és szentségében, az atyával fenntartott kapcsolata által, mint az atya szeretett fia, ott kezdte munkáját, ahol az első Ádám. Krisztusra tekintve, emberi mi voltában, Istenre nézünk, és a dicsőség ragyogását látjuk benne, az ő személyének kifejezésre juttatott képmását. A bűn foltja nélkül született, de az emberi családhoz hasonló formában jött a világra. Azt hangsúlyozzák ezek az idézetek, azért is második Ádám Jézus, mert tisztaságában, szentségében ott kezdhette a munkáját, ahol az első Ádám. Tisztaságában és szentségében. Nem úgy jutott el erre a tisztaságában, hanem ott kezdte. A bűn foltja nélkül született, mondja a bizonyságtétel. És azt mondja még, amikor Krisztusra tekintünk, emberi mi voltában, és itt megint hadd hangsúlyozzam azt, hogy emberi mi voltában. Nem az isteniben, nem az isteni természetében látjuk ezt, hanem az emberi mi voltában az Istenre nézünk. Emberi mi voltában az Istent látjuk. Az ő dicsőségének ragyogását láthatjuk az ember Jézusban. Két dologban viszont mégis különbözött az első Ádám és a második Ádám. A különbözőség abban nyilatkozott meg, hogy míg az első Ádám elveszítette ártatlanságát és tisztaságát, mert bűnt követett el, mert elszakadt Istentől, megszakította az Istennel való szeretet közösségét, addig a második Ádám kitartott az Úrral való közösségben. Addig a második Ádám nem veszítette el az ártatlanságát és a tisztaságát. Bizonyította azt élete által, kitartása által, az Istennel való kapcsolattartása által, hogy Ádám ott maradhatott volna az Isten mellett. Nem volt törvényszerű, hogy neki el kell esni. Az első Ádám tehát elszakadt. A második Ádám azonban ott maradt, Isten mellett, megőrizve ártatlanságát, tisztaságát. Ellen White ezeket írja ezzel kapcsolatban. Benne, Isten képmásán nem ejtett foltot a bűn. Ha tisztaságát meg akarta őrizni, szüntelenül őrködnie kellett. A szenny közepette Krisztus megőrizte tisztaságát. Jelleme tökéletes iszonyt fejezett ki a bűnnel szemben. Emberi természetében megőrizte az isteni jellem tisztaságát. Refrénszerűen újra és újra azt mondja, hogy megőrizte. Nem elérte, nem megszerezte, nem eljutott a tökéletességre, hanem megőrizte, ami megvolt, a születésbeli adottságát, az első Ádámhoz hasonló állapotát, tiszta és bűn nélküli életét, ezt őrizte meg az Istennel való közösség által, és a személyes őrködés által. A másik különbség, amiben az első Ádám és a második között nagy a különbség, hogy ezt a küzdelmet, amit Jézus folytatott a 33 éves életének időszaka alatt, teljesen ellentétes körülmények között és ellentétes előfeltételek között kellett megvívnia. Hadd hangsúlyozzam azonban, hogy miben volt a különbözőség a küzdelmében. Négy pontba tudom összefoglalni ennek a lényegét. Az egyik az, hogy míg Ádám csak egyetlen helyen volt megkísérthető a tiltott fánál, addig Jézus életének minden pillanatában, mindenhol, bárhol kísérthető volt. Ez volt az egyik különbözőség. A másik, hogy míg Ádám az éden nyugodt, biztonságot adó környezetében élt, addig Jézus korának megromlott, bűnnel fertőzött környezetében kellett Isten mellett megmaradni. A harmadik különbözőség az volt, hogy míg Ádám az Isten teremtő kezéből kikerülve teremtettségének a tökéletességében állt szembe a kísértővel, azon az egy helyen, addig Jézus Krisztus a bűn 4000 éves rontása által elgyengült emberi fizikummal kellett szembenézzen a kísértő hatalmával és erejével. A negyedik gondolat pedig, míg Ádám közvetlen kapcsolatot tarthatott fenn a világ mindenség teremtő Istenével, szüntelenül állandóan, addig Jézus Krisztus csak hit és imádság által lehetett kapcsolatban mindenható Istennel. Hozzám hasonlóan. Na, ezekben különbözött tehát. Hadd összegezzem még egyszer. Különbözött abban, az első Ádám elveszítette az ártatlanságát, a második Ádám pedig megtartotta és megőrizte. Nem eljutott az ártatlanságra, hanem megőrizte az ártatlanságát. A másik különbözőség pedig, más előfeltételek, más környezetben kellett neki a küzdelmét megvívni az ős ellenséggel. A másik nagy kérdés, amivel szembe kell nézni, milyen értelemben mondja Pál apostol Jézusra azt, hogy tökéletességre jutott? Mert ezzel a kérdéssel is szembe kell nézni, hiszen Pál nagyon határozottan kimondja, hogy Jézus pedig tökéletességre jutván lett az üdvösség szerzője. Még egyszer hadd tegyek föl egy kérdést. Állítható olyan Jézusról, hogy ő nem volt tökéletes, de tökéletességre jutott valamikor? Ha ennyire kiélezzük a kérdést, akkor azt kell kimondjuk, hogy nem, ilyen nem mondható Jézusról. Nem mondható az, hogy ő tökéletlen volt. Hogy ő nem volt tökéletes. Nem gondolom, hogy Pál apostol, amikor ezt mondja, hogy Jézus tökéletességre jutott, akkor azt akarná hangsúlyozni, hogy Jézus a természetében nem volt tökéletes, de egy egész életen át tartó küzdelem eredményeként végül mégis eljutott a tökéletességre. Nem gondolom, hogy Pál ezt mondaná. A bizonyságtételeknek az ide vonatkozó kijelentései is azt hangsúlyozzák, Jézus földi életének minden szakaszában tökéletes volt. Minden szakaszában tökéletes volt. Mint ember. És itt megint hadd hangsúlyozzam, nem mint Isten, mert az egyértelmű. Mint ember volt tökéletes. Hadd idézzem Vájtestvérének ezeket az írásait. Némelyek csodálták tökéletes jellemét, ugyanaz a jellembeli szilárdság és tökéletesség, ami életének ismertető jele volt, megnyilvánult már gyermekkorában is. Jézus anyja gondos komolysággal figyelte képességeinek fejlődését, és szemlélte jelleme tökéletességét. Egy másik helyen. Éles elméje, meggondoltsága és bölcsessége meghaladta korát. Jelleme csodálatosan kiegyensúlyozott volt. Tökéletes volt, mint munkás, úgy, mint ahogy tökéletes volt a jelleme. Ezek az idézetek számomra nagyon határozottan mondják azt, hogy Jézus gyermekségétől fogva tökéletes volt. Nem csak fizikumában, alkatában, hogy úgy nézett ki, mint egy tökéletes ember, hanem azt hangsúlyozza a bizonyságtétel, hogy a jelleme volt tökéletes. Ha pedig a jelleme volt tökéletes, akkor nyilván, hogy Pál apostol, amikor azt mondja, hogy tökéletességre jutott, akkor nem a jelleme tökéletességéről beszél, hanem valami mást vitt Jézus tökéletességre. Az előző idézetek alapján azt kell kimondanunk, Jézusnak nem volt szüksége semmilyen morális, erkölcsi vagy jellembeli változásra, vagy jellembeli fejlődésre. Jézusnak, mint embernek kellett tökéletesedni. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy Jézus tökéletességre jutott, akkor legelső sorban is, a legalapvetőbb vonatkozásban azt érti, hogy a gyermekkorból érett férfiúvá kellett nőnie, tökéletesednie kellett, fejlődnie kellett szellemileg, gondolkodásában, fizikumában. Be kellett érni neki arra a szolgálatra, amire földre jött. Mint ember kellett, hogy tökéletesedjen, nem belső tartalmában. Mint embernek ugyanakkor meg kellett tanulnia az Istenre hagyatkozásnak a szükségességét. Nem azért, mintha Jézustól idegen lett volna ez, hanem hogy ezt tudatosan az ember módján használja, mint egy szükségletet, az Istenre való hagyatkozást. Ezt meg kellett neki tanulni. Mivel teljesen ember volt, ezért Jézus előtt csak fokozatosan bontakozott ki küldetése, fokozatosan ismerte föl, hogy ő ki, és miért jött erre a világra. Nem úgy született, hogy Jézus pici pólyás korától kezdve tudta, hogy ő a világ megváltója. Ebben is tökéletesedni kellett. A Szentlélek vezette el fokról fokra, és tette világossá előtte küldetésének a lényegét. Hadd idézzem a bizonyságtétel sorait ezzel kapcsolatban. Kivonatosan idézem Jézus gyermeksége című Ellen White írásból a 18.-19. oldaláról a következőket. Midőn Jézus 12 éves volt, az emberek már látták a Szent Lelket rajta megnyugodni. Valamit érzett már a nagy feladatából, amelynek betöltésére földre jött. A bensejében valami cselekedetre ösztönözte. Mielőtt megváltunk a földre jött, e jövendőléseket, amiket ott a főpapokkal beszélt 12 éves korában ott az udvaron, a templomban, na, hadd idézzem innen még egyszer a bizonyságtételt, mielőtt megváltunk a földre jött, e jövendőléseket ő adta szolgáinak feljegyzés véget. S midőn áttanulmányozta a Bibliát, akkor a Szentlélek emlékeztette mindezekre, és megmutatta neki azt a nagy művet, melyet a földön végeznie kell. Miközben küldetésének célját napról napra jobban megértette, továbbra is hűségesen elvégezte kötelességét. Ezek a sorok azt mondják el, hogy Jézus ebben is tökéletesedett. Hogy egyre jobban ismerte fel a küldetését. Fokozatosan vezette el a Szentlélek arra, hogy megértse, ki is ő, miért is jött. Ilyen vonatkozásban is kellett neki tökéletesedni. És ezért kellett élete egész folyamán az Atyának való engedelmességgel tanulni. Ebben a vonatkozásban kellett teljesen az Atya vezetésére hagyatkoznia. Mert ő nem tudta, hogy ki. de a Szentlélek belülről késztette a teljes engedelmességre, és így bontakozott ki, végül vált teljesen világossá előtte az egész küldetésének a lényege. Három helyen is beszél Pál apostol a zsidókhoz írott levelében Jézus tökéletessé válásáról. De egyik helyen sem ad alapot arra, hogy azt a következtetést vegyük belőle, hogy Jézus nem volt tökéletes. A második fejezet 10. versében, az 5. fejezet 9. versében és a 7. fejezet 28. verseiben találunk Jézusnak a tökéletességére vonatkozó kitételt Pál levelében. És hogy Pál nem azt értette alatta, hogy Jézusnak belső jellemében, a bűntől való szabadulásában kell tökéletesedni, ma ezt éppen a saját leveléből értjük meg Pálnak. 26. versét, ha megkeresitek, ott azt mondja Pál, mert ilyen főpap illet meg minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott. Ha Pál apostol ebben a zsidókhoz írott levelében, az 5. fejezetben arra gondolt volna, hogy Jézusnak a bűnös emberi természetétől meg kell szabadulni és tökéletesedni kell, hogy eljusson végre a tökéletességre, akkor nem írta volna le két fejezettel később, hogy Jézus szent, ártatlan, szeplőtelen és a bűnösöktől elválasztott. Mert a kettő ellentmond egymásnak. És ebből következik, hogy Pál egészen másra gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy Jézusnak tökéletességre kellett jutni. A tökéletessé válás Jézus életében azokat a tapasztalatokat jelöli, amelyek által megváltunk és főpapunk lehetett, az Istentől való függőségnek egy egészen új szintjére kerülve. A görög nyelvben ugyanis ez a szó, hogy tökéletes, ennek a megfelelője magába hordozza még azt a jelentés árnyalatot is, hogy elérni egy előre meghatározott célt. És Jézus ebben vált tökéletessé. Ezt a célt, amiért jött, ezt vitte tökéletességre. Elmondhatjuk, hogy Jézus emberi természetében, gyermekségétől fogva tökéletes szentséggel, tisztasággal, jellemszilárdsággal bírt. És ezt a kemény, határozott kijelentést hadd alapozzam azokra a bizonyságtételekre, amit egyrészt ma, másrészt pedig az elmúlt előadásokban már elmondtam. Nagyon határozottan mondhatjuk ezeknek az alapján, hogy Jézus gyermekségétől fogva tökéletes szentséggel, tisztasággal, jellemszilárdsággal bírt. Ez tehát nem a tökéletességre jutás által lett egy elért eredmény Jézus életében, hiszen ez jellemezte születésétől kezdve egész földi életében. Földi életében Jézus a megváltás művét juttatta tökéletességre azáltal, hogy a szent, tiszta, bűnösöktől elválasztott lelki természetét megőrizte. Sátán legvadabb támadásaival szemben is. Ez volt az egyik dolog, amiben Jézus tökéletességre vitte azt, amiért jött. Tökéletességre juttatta a megváltás művét Jézus azáltal is, hogy a legkétségbeejtőbb, a legelcsüggesztőbb körülmények között is kitartott eredeti szándéka mellett, vagyis hogy vállalta az emberért a kezességet, a helyettesítő áldozatot, a bűn büntetését. A Gecsemáné kertben éppen ettől akarta Sátán visszariasztani Jézust. Szerette volna úgy feltüntetni Jézus előtt a körülményeket, hogy teljesen hiába való értelmetlen az, amire Jézus készül. Rámutatott arra, hogy nézd a tanítványait, akiket te szeretsz, akik a legkülönbek, akiket te kiválasztottál. Azok is elhagynak téged, magadra hagytak, teljesen kilátástalan az, amit te akarsz tenni. És Jézus nem állt meg itt. Ő azt, amiért jött, tökéletességre akarta vinni. Ő el akarta végezni azt a munkát. És Jézus nem állt meg, hanem tovább lépett, tökéletességre juttatta a megváltást, amely örök időktől fogva el volt készítve, mert csak így lehetett az örök üdvösség szerzője mindazok számára, akik neki engedelmeskednek. Amikor tehát Pál apostol arról ír, hogy Jézus tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek, akkor nem véletlenül kapcsolja szorosan egybe ezt a két gondolatot. Tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett. Ez a két fogalom egymástól el nem választható. Vagyis Jézus azt vitte tökéletességre, hogy ő örök üdvösség szerzője lehessen. Ő a kitűzött célt vitte tökéletességre. Nem állt meg a félúton, nem tudta visszariasztani ettől semmit, és senki. Sátán legvadabb támadásaival szemben is tökéletességre vitte az Isten megváltási tervét, amely az örök időktől kezdve el volt rejtve. De Jézusban a prófétákon keresztül megnyilatkozott. Ez az, amiről Pál apostol beszél. És hogy ebben a versben, amikor pedig arról olvasunk, hogy ő az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltásokkal tusakodott, na erre még visszatérek egy későbbi előadásomban, amikor majd a Gecsemáné küzdelméről fogunk tanulni. Ugyanis Jézus Krisztus itt vívta meg ezt a tusáját, amiről itt Pál apostol beszél. Amikor ő szenvedések között vívta meg a küzdelmét, amikor erős kiáltásokkal kellett neki tusakodnia. De erről majd akkor szeretnék részletesebben. A Jóisten segítsen meg bennünket abban, hogy tudjuk megérteni, Jézus, mint emberfia, milyen volt. Hadd hangsúlyozzam újra és újra azt, amit vájtestvérnő is hangsúlyossá tesz. Jézus az emberi természetében tökéletes volt. Születésétől kezdve szent, ártatlan és tiszta. Jellembeli tökéletessége is már születésétől kezdve olyan volt. Az édesanyja is éppen ezt csodálta benne, éppen ezt szemlélte. Hogy lehet ilyen jellemszilárd, ilyen jellemében tökéletes, mint gyermek? És amilyen volt gyermek, olyan volt később érett férfiként is, mesiásként is. Jézus tehát nem a belső természetében jutott tökéletességre, mert korábban nem az volt, hanem tökéletlen volt, bűnnel fertőzött, hanem Jézus szent lényként született, de azt a célt, amiért jött erre a világra, a megváltás nagy művét, hogy ő örök üdvösség szerzője lehessen, ezt vitte tökéletességre, és ettől nem tudta visszariasztani semmit. Az Isten segítsen, hogy tudjuk ezt tisztán látni az Úr kegyelméből. Amen.